Ahogy mondtam nektek, egy új szakasz kezdünk. Tamás, a hangosítását lesz, nem kell nekem. Két nagy tekerő. Jó. No. Tehát Jób könyve, amit ma elkezdünk tanulmányozni, ez egy új szakasz a Ószövetségben. Eddig tanulmányoztuk a történelmi könyveket, ami az első Mózes könyvétől tart Eszter könyvéig. Múlt héten befejeztük Eszter könyvét. És most, hogy kezdjük Jób könyvét, kezdődnek a költői könyvek a Bibliában. A költői könyvek azok a Jób könyve, Zsoltárok könyve, példabeszédek, prédikátor, énekek éneke, ezeket hívjuk költői könyveknek. És nem azért, mert rímelnek, mint mondjuk Petőfi versei, hanem nem mai értelemben költői könyvek, hanem azért nevezzük így őket, mert egy adott gondolatot járnak körül, és képeket használ, illusztrációkat, és e köré építkezik, akár csak ez a Jób könyve is. Luther Márton mondta erről a könyvről, hogy a legnagyszerűbb könyv a Bibliában. Hát szerintem nem sokan gondolkodnak így közülünk, hogy hú, Jób könyv, hogy amikor emelkedett pillanatban vagyunk, és olyan vidám dolgokat akarunk olvasni, akkor nem Jobhoz lapozunk, vagy hogyha le vagyunk hangolva és bátorítás kell, akkor nem Jób könyvét pörgetjük föl általában. De egy dolgot mondhatok, hogyha így hallgatjátok, majd most tanulmányozok együtt, meg fogjuk szeretni. Mert ez egy olyan könyv, ami sokat fog szólni az életünkhöz, és egy igenis bátorító, szerintem. Majd meglátjuk. Lehet, hogy majd nem értetek velem egyet. A háttere a könyvnek az, hogy valószínűleg Jób írta. Ezt nem tudjuk biztosan. Ezen különböző emberek különböző dolgokat gondolnak, én most nem akarok ebbe belemenni, nem olyan jelentőségteljes, hogy ki írta, az biztos, hogy a Szentlélek, mert itt van a Bibliában. De érdekes a könyvvel kapcsolatban, hogy nagyon régi. Régi könyv. Valószínűleg Ábrahám, Izsák és Jákob időszakából származik a könyv, vagy még korábbról is. Ezt abból következtetik ki, hogy az a nyelvezet, amivel íródott ez a könyv, az nagyon ősi fordulatokat használ, hasonló szókifejezéseket, mint az egy Mózesben találunk. És ez arra utal, hogy ez a könyv is elég régi, de van más szempont is, amiből ezt következtethetünk. Nincs említve Mózes, nincs említve Ábrahám, se Izsák, se Jákob, se a törvény, se a szövetség, se az áldozatok, se papok, se templom. Egy szó nincs ezekről. Viszont szó van a teremtésről, szó van az állatokról, amiket Isten alkotott, szó van az ember bukásáról. Tehát inkább azt gondoljuk, hogy ahhoz az időszakhoz van közelebb, és megelőzi a törvényt, megelőzi Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a szövetségkötést. A könyvből látjuk majd, hogy Jobbnak voltak gyerekei, szám szerint 10, akik már, amikor bekapcsolunk a történetbe, felnőtt korúak. 10 gyerek, hogy már felnőtt korú legyen, a legkisebb is, ahhoz már úgy 70-80 évesnek kell lenni, úgy alsó hangon. Tehát kiindulhatunk abból, hogy Jób 70-80 éves, amikor elkezdődik a történet, és az élete, vagy bocsánat, a könyv végén még azt olvassuk, hogy és még élt Jób 140 évig. Tehát Jób 220 éves koráig élt, úgy minimum. Ebből azt gondolhatjuk, hogy ez is alátámasztja, hogy Ábrahám idején élt, mert tudjuk, hogy ahogy teremtéstől kezdve, az özönvíztől folyamatosan csökkent az emberek várható életkora, és ez is körülbelül oda teszi őt. Ábrahám 100 és 200 éves korra között élt, most fejből nem tudom, az ő apukája 180 évig élt, azt hiszem Tári, és ezért el tudjuk oda helyezni Jóbot. Azt is olvassuk majd róla, hogy áldozatot mutatott be. És ugye tudjuk, hogy amikor már volt templom, vagy volt szövetség, vagy papok, akkor ilyet nem tehetett senki, csak a pap. Viszont az ősatyák korában, Ábrahám, Izsák, Jákob korában mindenki maga mutatta be az áldozatot. Ez az ős atyák időszaka valószínűleg ekkor élt Jób. Azt is látjuk majd, hogy egy nagyon gazdag ember, akinek a vagyonát az állataiban mérték meg, hogy hány állata volt. Még nem volt pénz. Ez is arra utal, hogy nagyon ősi ez a könyv. És hadd mondjam így, nem kell egy teljes 100%-kal állítani, de ha mindez igaz, akkor ez a legrégebbi lejegyzett történet egy szeméről a világon, ami fennmaradt kéziratban. Ez a legrégebbi történet, Jób története. Érdekes. Vannak történészek, akik vitatják, hogy ez egy valódi történet, hogy valóban régi történet. Hát az az igazság, hogy a Biblia hitelesíti ezt. Ezékiel könyvében a 14. fejezetben mondja az ige. Ezékiel 14. Azt mondja, hogy akkor hát ott volna ez a három férfi, Noé, Dániel és Jób. Beszél itt Ezékiel három szeméről, akik hiteles történelmi személyek, és közé sorolja Jóbot. Noé, Dániel és Jób. Ők is csak magukat menthették meg igazságukkal, mondja itt Ezékiel 14:14. Sőt, hogyha Jakab könyvébe olapozunk, az Új Szövetség egyik könyvéhez, Jakab könyve 5. fejezet, nézzétek meg! Azt mondja a Jakab 5:11, íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben, Jób álhatatosságáról hallottatok és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr. Tehát itt Ezékiel az Ószövetségben, Jakab az Új Szövetségben hitelessé teszi Jóbot, hogy egy valódi személy, és ez a történet igaz, amiről most olvasunk. Ezt ne felejtsd el, ez nem egy mese. Bár néhányan, akik okosnak tartják magukat, így néznek rá. A történet nagyon röviden annyi, két mondatban elmondom. Az első két fejezetben van a dráma kibontakozása, utána hosszú-hosszú fejezetekben vitatkoznak az egészről, hogy valóban mi történt, hogy milyen csapás érte Jóbot, és az élete végén, bocsánat, a könyvnek a végén Jób élete helyreáll. Sőt, Isten még jobban megáldja, mint korábban. Nem fejeztük be ezzel Jób könyvének a tanulmányozását, tehát ez egy kicsit alaposabban szeretnénk megnézni. Nézzük meg az első verset. Élt Uc földjén egy Jákob nevű ember, itt is látjuk, hogy ő egy ember volt, egy valódi ember, aki fedhetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent és kerülte a rosszat. Jób. Ő a könyv főszereplője. És azt olvassuk róla, hogy Uc földjén élt. Fogalmunk nincs, hogy hol van ez az Uc. Uc. Nem tudjuk. Azt sejtik egyesek, hogy ez a mai Edom területe, a Prédikátor könyvében van egy utalás rá, ez a mai Jordánia. De érdekes, hogy ez a történet nem Kánoánban zajlik, nem egy izraelitával, hanem ez egy pogány ember. Mint Ábrahám, emlékeztek? Ábrahám úrvárosából származott, bálványimádó volt, amikor Isten elhívta. Itt van ez a Jób, ő egy pogány, de féli az Istent. Ő nem zsidó, nem a szövetség része, de egy ember, aki féli a mindenhatót. És azt olvassuk róla, hogy fedhetetlen volt. Ez nem azt jelenti, hogy büntelen. A fedhetetlen nem azt jelenti, hogy büntelen, hanem azt jelenti, hogy egyenes. Hogy nem kétszínű. Gyakran félre szoktuk érteni azt, hogy mit jelent az, hogy fedhetetlen. A fedhetetlen az, aki az az ember, aki amit mond, azt teszi. Ő ugyanaz az ember, akinek mutatja magát, és nem bűnben jár, tisztaságban jár. Nem büntelen, de egy egyenes ember. Van egy három kategóriába sorolhatók így az emberek. Van a fedhetetlen, van a kétoldalú. Ez azt jelenti, hogy van egy határozott élete az embernek, de néha olyan dolgokat tesz, ami ennek ellen mond. Sajnos ebben tartozunk a legtöbben. És van a harmadik, a képmutató, aki egyáltalán nem az, akinek mutatja magát, sőt, eljátsza, hogy ő valami más. Eljátsza, hogy ő hívő, de nem is az. Hát Jób fedhetetlen, mondja róla az ige, ez nagyon különleges. És azt mondja róla még az ige, hogy félte az Istent, és kerülte a rosszat. Ez a kettő mindig együtt jár. Észrevetted, hogy félte az Istent, és kerülte a rosszat. Azért kerüli a rosszat, mert féli az Istent. Jób úgy élte az életét, hogy tudta, hogy az élet több, mint amit a szemeivel lát. Tudta, hogy az élet az örökké valóságról szól, és ennek megfelelően élt. Egy különleges ember. Szeretnék felolvasni nektek valamit, amit Jób magáról mond, a Jób 29. fejezetében van. Magáról beszél Jób, és nézzétek meg, hogyan írja le magát, hogy ki volt ez az ember. Csak hogy tudjuk, hogy kivel zajlik ez a történet. A Jób 29. fejezetéből olvasom a második verstől. Bárcsak olyan volnék, mint a hajdani hónapokban. Mint azokban a napokban, amikor Isten őrzött engem. Amikor mécsese világított fejem fölött, sötétben is az ő világosságánál járhattam. Mint amilyen ifjúkorom idején voltam, amikor Istennel közösségben élhettem sátramban. Amikor még velem volt a mindenható, és körülöttem voltak gyermekeim. Amikor lépteim tejszínben fürödtek, és mellettem a kősziklából is olajpatakok ömlöttek. Amikor a városkapuhoz mentem, és elfoglaltam helyemet a téren, ha megláttak az ifjak, félrehúzódtak. Ott ült Jób a városkapuban, egy fontos személy volt. Ha megláttak az ifjak, félrehúzódtak, az öregek pedig fölkeltek, és állva maradtak. Még az idős emberek is fölkeltek, amikor megjelent Jób. Egy tekintélyes ember volt. A vezető emberek abba hagyták a beszédet, és tenyerüket a szájukra tették. A fejedelmek hangja elnémult, és nyelvük az ínyű köztapadt. Ilyen fontos és ilyen jelentős ember volt Jób. Akinek a füle hallott rólam, boldognak mondott, akinek a szeme látott, mellettem tanúskodott. Mert megmentettem a segítségét kiáltó nyomorultat, és az árvát, akinek nem volt segítője. Egy gazdag ember volt Jób, de nézzétek meg, hogy törődött a szegényekkel. A veszendő áldása szállt rám, és az özvegy szívét felvidítottam. Igazságot öltöttem magamra, és az is magára öltött engem. Jogosság volt a palástom és a süvegem. A vaknak szeme voltam, a lába a sántának. Atya voltam a szegényeknek, és az ismeretlen ügyét is jól megvizsgáltam. Összetörtem az álnok állkapcsát, és fogai közül kihúztam a zsákmányt. Milyen különleges ember, nem? Egyre jobban kedveljük ezt a fickót. Azt gondoltam, hogy fészkemmel együtt halok meg, mint főnix madár, sokáig élek, gyökerem a vízig húzódik, ágamra éjjel harmad száll. Dicsőségem velem együtt újul meg, íjam is kicserélődik kezemben. Figyelmesen hallgattak rám, elnémultak, a tanácsot adtam, beszédem után nem szóltak tovább. Szavam permetként hullott rám, úgy vártak rám, mint az esőre, mint akiknek tavaszi esőt szomjaz a szája. Ha nevetve fordultak feléjük, akkor ők sem hittek, ha derűs volt az arcom, nem szomorodtak el. Én választottam meg, hogy mit tegyenek, élükön ültem, és úgy laktam közöttük, mint a király a csapatában, mint aki gyászolókat vigasztal. Na ez volt Jób, ahogy magáról beszél. Csak én azt szerettem, azért olvastam ezt a részről, hogy lássátok, hogy kivel fog történni ez a történet. Azt mondja itt róla tovább az ige, hogy félte az Isten, kerülte a rosszat, 7 fia és 7 lánya született neki. Egy nagy családban élt Jób. Nagy vagyona volt, nézzétek meg, 7000 juh, 3000 teve, 500 pár ökör és 500 szamár volt a jószága, és igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. És ekkora csordái vannak, 10 gyermeke, nagy vagyona, egy tiszta, egyenes, erős ember. A fiai lakomát szoktak tartani odahaza, mindegyik a maga napján. Ilyenkor üzentek 3 nőtestvérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt egyenek és igyanak. A fiai lakomát tartottak, nem tudjuk, hogy miről szólt ez, lehet, hogy szülinapjuk volt, csak rendes fiúk voltak, mindig meghívták a lánytestvéreiket is, és nem valószínű, hogy ezek ilyen kicsapongó dolgok voltak, csak ünnepeltek, és nézzétek meg, mit tesz Jób. Amikor azonban a lakoma napjai sorra lejártak, értük küldött Jób, és megszentelt őket úgy, hogy korán reggel fölkelt, és annyi égő áldozatot mutatott be, ahányan voltak. Mert azt gondolta Jób, hát ha vétkeztek a fiaim, és káromolták Istent a szívükben. Így szokott tenni Jób minden alkalommal. Jób elment ezekre az alkalmakra, és nem volt ott semmi látható bűn, de mégis amikor hazament, azt mondta, lehet, hogy a szívükben vétkeztek valamit, és bemutatott egy áldozatot értük. Micsoda apa Jób, nem? Hogy így tisztaság, a gyermekei tisztaságáért ilyet ennyit tesz. Micsoda apa, micsoda vezető. Na, itt a történetben van egy színváltás. Eddig Jobbról olvastunk, és most a kamera fölkapcsol a mennybe, és egy olyan dolgot látunk, amit mi tudhatunk, Jobb nem tudhatott. És itt kezdenek a dolgok megváltozni. Hirtelen minden meg fog változni. Hirtelen az egész dolog a feje tetejére áll. És mi elolvashatjuk ezt, Jobb nem olvasta Jobb könyvét, amikor ezt ő átélte. Ő nem tudta, hogy mi zajlik. És olyan ez a történet, hogy na, mindegy, olvassuk el. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt, velük együtt megjelent a sátán is. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak, a földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak, észrevetted a szolgámat, Jóbot. Nincs hozzáfogható a földön, feltehetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak, nem ok nélkül féli Jób az Istent, hiszen te oltalmazod őt. A házát és mindenét, amilyet csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújtsd csak ki a kezed, és tedd rá arra, amilyen van. Vagy káromol még téged? Az Úr ezt felelte a sátánnak. Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vedhetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Micsoda? Nem, amikor elolvassuk ezt, akkor mi van? Az embert így hátraveti, pedig mi tudjuk, hogy ez így lezajlott ez a beszélgetés, de én hálás vagyok, hogy ez itt van. Ugye mondtam az előbb, hogy Jobb ezt nem tudta. Ha nem lenne ez itt, és úgy kezdődne el a második fejezettel a könyv, akkor még több kérdésünk lenne. Így is sok van, de akkor még több. Mi van? Mi ez az egész? Így legalább kicsit belelátunk, hogy mi zajlik. Hogy miért ez történik ez. Azt mondja a 6. vers, történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt. Az Isten fiak héberül, bár Elohim, ez azt jelenti, hogy a magasságos Istennek a fiai, ezek angyalok. Így nevezi őket az ige több helyen is, hogy Isten fiak, angyalok. És ott vannak az Úr előtt, megállnak Isten előtt, és azt mondja az ige, hogy velük együtt megjelent a sátán is. Mit keres a sátán Isten előtt, kérdezhetnéd? Az a helyzet, hogy sátán Istennek az egyik teremtménye. Ő egy angyal, egy arkangyal, egy nagyon magas pozíciót betöltő angyal volt, amikor Isten megteremtette. Sőt, a legmagasabb rangú angyal volt, aki felelt a többi angyalért, aki Isten dicsőítésének a szolgálatában volt. Egy arkangyal, egy fenséges teremtménye, ahogy ír róla Ezékiel. De fölmagasztalta magát, és azt mondta, hogy egyelővé akart válni az Istennel, és ezért elbukott. A büszkesége elbuktatta őt. De érdekes módon továbbra is van bejárása a mennybe. Hogy miért? Ne kérdezz meg. De van egy szerepe, amit betölt. Amit itt a nevéből is megtudunk, mert az ő neve itt azt jelenti, hogy vádló. A Jelenések könyve beszél a sátánról, és azt mondja a Jelenések könyve, hogy a sátán, az ősi kígyó, ő a testvérek vádlója, aki éjjel-nappal szünet nélkül vádol minket Isten előtt. Nem tudom, hogy pontosan miért van bejárása Istenhez, de valószínűleg ez a szerepe, amit még most betölt, hogy vádol minket Isten előtt, éjjel és nappal. Ezt jó, hogyha tudod róla. Mert előfordul, hogy ezeket a vádlásokat olyan, mintha itt mondaná a fülünkben. Hogy vádol a sátán. Ő a testvéreknek a vádlója. Ha ezekre odafigyelsz, akkor szórakoztatni fog 24 órán keresztül egy nap. Ő nem fárad el. Éjjel és nappal vádol. De Tamás, akkor hogy ismerjem föl, hogy mik az ő vágyai? Mert néha nem tudom megkülönböztetni, hogy mikor szól hozzám Isten, mert néha azt gondolom, hogy Isten haragszik rám, hogy az a vád nem is a sátántól jön, hanem nem tudom megkülönböztetni. Mondok nektek valamit, ami segít. Amikor a Szentlélek dolgozik bennünk, az sem kényelmes, amikor a Szentlélek valamivel kapcsolatban megfed minket. De amikor a Szentlélek megfed minket, az sosem eltol Istentől. Az sosem károsztat minket, hanem Istenhez tol a Szentlélek. Amikor az ördög mond valamit az életünkkel kapcsolatban, akkor az mindig kárhoztat és elvon Istentől. Amikor hallasz magadban egy hangot, hogy olyan nyomorult vagyok, és én nem mehetek így Istenhez. Na, azt nem a Szentlélek mondja, hogy nem mehetek így Istenhez. A Szentlélek azt mondaná, hogy hát igen, elég nyomorult vagy, de menj Istenhez. Ez a különbség. Nagy különbség a kettő között. Vannak olyan bibliák, ahol a Jézus szavait pirossal írják. Nem tudom, hogy van-e nektek ilyen. Én angol fordításban láttam. Magyarban talán nem. Vannak, ahogy a Jézus szavait, amit ő mondott, az pirossal szedik. Ha lenne olyan biblia, ahol a sátán szavait szednék mondjuk zölddel, akkor ez három helyen látnánk ilyen zöld részt a Bibliában. Az egyik az 1 Mózes 3, amikor jön a sátán és megkísérti Évát az Édenkertben. És emlékeztek, azt mondja, hogyha arról a fáról eszel, akkor te hogy halsz meg, hanem olyanná leszel, mint Isten. És érdekes, mert ezen a helyen, itt az 1 Mózes 3-ban a sátán Istent vádolja az ember előtt. És azt mondja, hogy Isten nem adott nektek meg mindent. Azért nem ehetsz erről a gyümölcsről, mert ezt nem engedte meg neked, mert valami jót visszatart tőled. Vádolja Istent. És pont azzal a dologgal kísérti meg Évát, amiben ő bukott el. Ő akart Isten lenni, de Istenből csak egy van. Istenhez nem lehet hasonlóvá válni, mert ő Isten, és minden más teremtmény rajta kívül. Itt látjuk, hogy a sátán vádolja az embert. Az Édenkertben, Ezékiel 28, tudtad, hogy ott volt még a sátán teljes fenségében a bukása előtt? Ez valahol a teremtés és a megkísértés közötti időszakban történt, amikor a sátán elbukott. Én azt gondolom, ez nem, ezt ne vegyétek így egy alap teológiának, ez az én személyes véleményem. Szerintem a sátánnak az okozott gondolt, amikor Isten megteremtette az embert, és azt mondta a sátánnak, hogy és szolgáld az embert. Mert a sátánnak nem okozott gondot szolgálni Istent, a mindenhatót, egy nálam nagyobb lényt. De amikor Isten megteremtette az embert, és azt mondta az angyaloknak, hogy ti vigyázzatok rájuk. Na, ez már nem tetszett a sátánnak. És azt mondta, hogy én akarok egyelő lenni a sátán, az Istennel. A másik hely, ahol olvashatnánk zölddel szedve a sátán szavait, az ez. Itt a Jób 1, ahol vádolja Jóbot, vádolja az embert Isten előtt. Hogy ugyan, de hogy szeret téged ez a Jób. Csak azért szeret téged, mert megáldod őt. Vedd le róla a kezed, és majd meglátod, hogy káromol téged, mondja itt a sátán. És a harmadik hely, ahol látnánk zölddel szedve a sátán szavait, ez a pusztai megkísértése Jézusnak. Emlékeztek erre a részre? Ahol kis gondja akadt a sátánnak, mert ott egyszerre egy ember, és egyszerre egy Isten állt előtte. És most kit kell vádolni? És emlékeztek a kísérti őt, és Jézus legyőzi őt. Mindannyiszor mondva, hogy megvan írva. Megvan írva. Ugyanúgy védekezett, ahogy mi is. Nem a természet feletti erejével, hanem azzal az igével, ami itt van a kezünkben. Azzal a Szentlélekkel, ami itt van a szívünkben. Minden rendelkezésemre áll, amivel Jézus megvédte magát. És ha belegondoltok, ott csak sátán volt és Jézus. Mégis mind a Mátéban, mind a Lukács evangéliumában beszámol róla az evangélium. Az evangélisták elmondják nekünk, mert ez egy nagyon fontos történet. Jézus valahol elmondta a tanítványainak ezt, hogy mi történt ott, hogy írjátok ezt le, tudjanak róla mások is. Tudjuk mi is. Na, menjünk tovább. Fontos tudni a sátánról, hogy vádol, és nem hagyja abba. Amikor olvassuk a 7. verset, ezt látjuk, az Úr megkérdezte sátánt, honnan jössz? Amikor Isten föltesz egy kérdést, akkor nem azért kérdezi, mert nem tudja a választ. Ezt azért úgy alapvetően így tisztázzuk. Isten tudja, hogy hol volt a sátán. Igazából szerintem ez inkább miattunk fontos, hogy mi tudjuk, hogy mi zajlik itt. És a sátán azt válaszolja rá, a földön barangoltam, ott jártam, keltem. Amikor olvassuk Jób könyvét, ez azért nagyon erőteljes számunkra, mert láthatjuk, hogy van egy szellemvilág, ami egy lelki világ, amit nem látunk, de nagyon valóságos. Valóságos az ördög, valóságos a lelki harc. Az ördög egyik erős fegyvere a világban az, hogy nem áll senki elé és azt mondja, hogy hello, én vagyok az ördög. Hanem, mintha nem is lenne. Az emberek nagy többsége nem hisz az ördögben. Mert azt gondolja, hogy ez egy tündérmese. Persze, ez a villásfarkú, patás, vörös, persze. Az ördög meg örömmel elfogadja azt a tényt, hogy nem hisznek benne. Annál könnyebb a dolga. Ő nem sértődik meg, hogy mi az, hogy nem hiszik, hogy vagyok. Annál könnyebben tudja tenni a dolgát, úgyhogy nem is veszik észre, hogy ő volt. De tudjuk, hogy valóságos. És a sátán az ellenségünk, ezt ne felejtsd el soha. És egyetlen védelmünk van, ami Úrunk Jézus Krisztus, aki megvéd minket tőle. Ő az életünk védelme. Azt mondja itt a sátán, hogy barangoltam a földön, jártam és keltem. Ez jó hír, mert ez azt jelenti, hogy ő csak egy teremtmény. Hogy nem tud egyszerre több helyen lenni, hanem ugyanúgy jár kell a földön, mint mi. Lehet, hogy nem a lábain, de nem tud egyszerre két helyen lenni. Ő csak egy teremtmény. Véges. Az ereje is véges. Nem olyan, mint a mindenható, a mi Urunk, aki mindenütt jelen van. A sátán egyszerre csak egy helyen tud lenni. És azt mondja neki az Úr, 8. vers, észrevetted szolgámat, Jóbot? Nincs hozzá fogható a földön. És a sátán válaszából tudjuk, hogy ő már rég észrevette Jóbot. Azt mondja, hogy hát nem ok nélkül féli Jób az Istent. Nem kellett Istennek Jóbot bemutatni. Sátának. Ő már tudta. Persze, azért szeret téged, mert megáldod, sok állat, tudom én jól. És vádolja Jóbot Isten előtt. Szeretnék valamit tisztázni előtt, amit lehet, hogy tudod, lehet, hogy nem. Mi nem a jó és a rossz küzdelmében élünk. Ami majd meglátjuk, hogy ki nyer. Nem olyan, mint egy mese, hogy szurkoljunk a jónak. Ugye Isten képviseli a jó oldalt, és Sátán a rossz oldalt, de ők nem egy ligában játszanak. Nem olyan, hogy úgy remélem, hogy Isten fog nyerni, hanem így a kettő nem parti. Nem egy liga. Isten a mindenható, az örökkévaló, és a sátán egy teremtmény. És ebből a történetből fogjuk látni, hogy a sátán csak annyit tehet meg, amit Isten megenged neki. Amilyen hosszúra engedi a pórázt, addig mehet el, és nem tovább egy centimétert sem. Mi nem a jó és a rossz küzdelmében élünk, hanem Isten uralkodik. Mi keresztények néha túl sok dicsőséget adunk a sátánnak. Azzal, hogy azt mondjuk, hogy hát, a sátán elbuktatott engem. Vagy azért tettem, mert a sátán arra kényszerített. Hát inkább gyenge kifogás ez. Én azt gondolom, hogy ha a sátán egyszerre egy helyen tud lenni, akkor nem velem foglalkozik. Én túl kis hal vagyok neki. Küld valami undorító démont, aki foglalkozik velem. De a sátán nagyobb falatokkal van elfoglalva. Láttad az én szolgámat, Jóbot? Azt mondja, nincs hozzáfogható a földön. Fethetetlen, becsületes ember féli az Istent és kerüli a rosszat. Isten elbüszkélkedik Jóbbal. Uram, kérlek, ne, velem ne büszkélkedj így el, jó? Mert... De igazából az ördög már figyelte. Szeretnének emlékeztetni, hogy egy lelki harcban élünk. És ami fontos tudni erről a lelki harcról, hogy csatákban vagyunk minden nap, a lélek, a test, a mi életünk és az ördög, küzdelmekben vagyunk, csatákban vagyunk, de a háború már eldőlt. Ez egy nagyon jó hír, mert egy olyan harcban vagyunk, ahol már a győztes oldalon harcolunk. Lehet, hogy egy csatát elvesztünk, lehet, hogy pont ma elvesztettél egy csatát, ahogy az ördög egy kísértéssel elbuktatott, de sok vesztes csata után is tudhatjuk, hogy ezt a háborút megnyerte Jézus. Ez a háború meg van nyerve. A sátán így felelt, nem ok nélkül féli Jób az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét. Azért fél téged Isten, mert megáldod őt. Azért fél téged, mert mindent megadsz neki bőven. Hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét. Ez egy olyan jó hír, nem? Ezt a sátán mondja Istennek. Hát könnyű neki, mert te megoltalmazod őt, a házát, mindenét, körbeveszed Jóbot. Tudod, hogy ma Isten így óv minket? Hogy óv minket, körbevesz, minden rajta van az ő keze, és véd minket. És nem tehet velünk senki semmit. Csak Isten engedélyével. Azt mondja az új szövetség, hogy a sátán meg se érinthet minket. Itt Isten irányít. Nem sodródunk. 11. vers. De nyújts csak ki a kezed, és tedd rá arra, amilyen van, majd káromol, még téged. Jobb egy nagyszerű ember, Isten. Azt gondolod, valóban? Pedig szerintem őt jobban érdekli az áldás, mint az áldó. Ő azért ilyen egyenes ember, mert mindent megadsz neki. Tedd csak rá a kezed, és majd meglátod, hogy milyen ember ő. Nem törődik ő veled, neki csak az kell, amit kap tőled. Mit mond itt Isten? Mit mond itt sátán tulajdonképpen? Az, hogy Isten csak miattad senki nem követne téged. Csak a személyed miatt senki nem engedelmeskedne neked. Ezt mondja itt a sátán tulajdonképpen. És azt gondolom, gondoljátok el egy ilyen helyzetet. Nem feltétlenül kell átélnünk azt, mint Jóbnak, hogy elveszíti majd mindenét. De egy ilyen helyzet, amikor nehézség éri az életünket, az valóban egy hitpróba. Amikor nehézségek között megyünk, amikor nem mennek jól a dolgok, amikor nem látjuk azt, amit úgy szeretnénk, hogy megtörténjen. Az valóban nehéz, hogy ne kezdjünk el úgy gondolkodni, hogy Uram, de hol vagy most? Miért nem áldod az életemet? Már nem vagy hűséges hozzám? A keresztények, mi hívők, néha elrontjuk, és Istenről úgy szoktunk gondolkodni, amit a körülményeinkből látunk. A körülményeinkből vonunk le következtetést, hogy milyen Isten. És ez egy hibás gondolkodás. Mert Isten az, akinek mondja magát. És a körülményeinkről kell úgy gondolkodnunk, hogy tudjuk, hogy kicsoda Isten. Én tudom, hogy ő kicsoda, és a körülményemet ennek a fényében látom, és nem fordítva. Értitek a különbséget? Nem a körülményeim határozzák meg, hogy ki Isten számomra, hanem tudom, hogy ki Isten számomra, és ennek fényében látom a körülményeimet. Mert néha olyan helyzetbe tudunk kerülni, ami látszólag ellentmond Isten jellemének. És hangsúlyozom, hogy látszólag, ahogy Jób is ebbe a helyzetbe kerül. van egyfajta teológia, ez a bővölködés teológia, amivel lehet, hogy már az utad során találkoztál, hogyha valaki hívő, ha valaki szereti az Urat, akkor ő mindig egészséges és gazdag. Én nem igazán látom ennek az alapját a Bibliában. Csak nézzük meg az apostolokat, hogy hogyan haltak meg. Őket elfogadhatjuk, nem jó példának, az apostolokat. Hogy ők hitben jártak, szerették az Urat. Tudod, hogy mindegyikük úgy halt meg, hogy nem ágyban párnák között? Tehát így, ez nekik nem sikerült. Hanem kivégezték őket, ketté fűrészelték, lefejezték, keresztre feszítették, Jánost olajban főzték meg. Valahogy hogy működik ez a bővölködés teológia? Lehet, hogy erről nem hallottak még akkoriban az apostolok? Vagy azt mondja a zsidók levele, hogy a hithősök. Hát sokuk barlangban élt, sokukat menekült, mesztelenül, éhezésben, de nem volt rájuk méltó a világ. Dobd ki ezt a bővölködés teológiát, különben elég sokat fog sérülni az életed. Itt a sátán engedélyt kér Istentől, hogy tehessen valamit. És mindig ez a helyzet. A sátán csak annyit tehet, amit az Isten megenged neki. Az Úr ezt felelte sátánnak, mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vedhetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Nem is köszön, már indul is. Vissza a földre. Kamera visszakapcsol Jobhoz. Jobb életének lesz egy rossz napja most. Egy nagyon-nagyon rossz napja. Egyszer, amikor jó fiai és lányai lakmároztak, és borozgattak elsőszülött testvérük házában, hírnök érkezett Jobhoz, és így szólt. Marhákkal szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek. De a sébaiak rájuk rontottak, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélyre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Amikor együtt van Jób a fiai és lányaival, együtt ünnepelnek, jön egy hírnök. Jobb, a marháid, a szamaraid, 1000 ökre volt, 500 szamara. Jöttek a sébaiak, és elvittek mindent. A szolgáidat megölték. Csak én maradtam meg, hogy hírt adhassak. Olyan érdekes, a sátán kap engedélyt, és egyből mit tesz? Fölbújt egy nomád törzset, a sébaiakat. Ez egy ősi nép, hogy menjenek el és szerezzék meg Jób állatait. Oda megy a fülükbe, hogy láttátok Jób marháit esetleg, ne? Szamarait? Induljatok, szerezzétek meg. És egy egész nomád törzset el tud indítani, hogy rátámadjanak Jobra és a szolgáira. Ezt ma is meg tudja tenni a sátán. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Istentől túlszólott az égből, amely megégette és elpusztította a juhokat és legényeket. Ez egy hazugság. Nem Istentől jött a tűz. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Valószínűleg egy villám csapott le, meggyújtotta a mezőt, és elpusztította az állatokat. 7000 bárányt. Ez ugyanaz a nap. Még az egyik hírnök be se fejezte a beszédét, jön a másik. Elpusztult minden bárányot. 7000 állat. A sátán hatalmat gyakorolt a természet folyamatai fölött is, nem? Ez egy megdöbbentő. Egy villámmal elpusztította ezeket az állatokat. Még ezt beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. A káldeusok 3 csapatban ráütöttek a tevéken, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélyre hányták. Jobb tevéi. 3000 darab. Káldeusoknak. Láttátok Jobb tevéit esetleg? Induljatok. És a káldeusok elindultak, és levágták az összes szolgát, elvitték a tevéket. Ma is a sátán belesúg a fülekbe. A különbség az, hogy mi már hívők vagyunk, és mi már tudunk nemet mondani. Mi már megkaptuk azt a lehetőséget, hogy nemet mondjunk erre, amit a sátán súg a fülünkbe. De itt jönnek a káldeusok, és elviszik a tevéket. Még ez beszélt, és most jön a legszívbemaróbb dolog, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Fiaid és lányaid lakomáztak, és borozgattak elsőszülött testvérük házában, de hirtelen nagy szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház 4 sarkát, és az rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. A legnagyobb csapás, amit kaphatott, Jobb hírű. Egyik hír a másik után. Jobb meghalt mind a 10 gyermeket. ezt el se tudjuk képzelni. Fel se tudjuk fogni, hogy ez mit jelent. Így olvasva azt mondjuk, hát igen, egy gyermek elvesztése is milyen tragédia, amit egy szülő soha nem akar átélni. Jobbnak mind a 10 gyermeke egyszerre hal meg. Én gondolkodtam ezen, hogy itt a tevéket megölik a káldeusok, jönnek a sébaiak, elviszik a többi állatot, de a gyermekeivel kapcsolatban jön egy szél, és összedönti a házat. Ha jöttek volna a káldeusok, akkor könnyebb lett volna ezzel szembenézni szerintem. Mert akkor van egy kiváltó ok. A káldeusok. De mivel jött egy szél, honnan jött az a szél? Mi történt? Nincs kire haragudni, nincs kit hibáztatni. Jobb nem tudja azt a beszélgetést, hogy mi történt a mennyben. Csak hallja a híreket, hogy elvesztett mindent. A vagyonát, a családját, a gyermekeit. Mindent. Az ördög a háttérben marad, nem mutatkozik be, hogy hello, én voltam. Egy nagy szél a pusztában, és minden gyermeke meghal. Tudjátok, mit látunk itt az ellenségről? Hogy az ellenség egy tébolyult személy. Egy féktelen személy. Aki azért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Aki kezdetek óta embergyilkos, ahogy mondja a Biblia. Isten engedélyt ad neki, hogy tegye rá a kezét Jobb dolgaira. Engedélyt ad, hogy kísértse meg. És nem az a kísértés, hogy odadob egy pénztárcát Jobb elé az úton, hogy hát ha elveszi, hát ha nem jutatja vissza a tulajdonosának, vagy hogy küld egy csini babát, hogy jó, hello, hanem elpusztítja mindenét, ahogy Isten engedélyt ad. Az állatait, a vagyonát, a családját, a gyermekeit, mindenkit. Tombol az ellenség. És meghagyja a feleségét. És ezen úgy nevetünk, hogy meghagyta a feleségét. De gondolj el, hogy milyen egy anyának átélni, hogy elveszíti 10 gyermekét. És mit lehet mondani egy asszonynak, aki ezt átéli? Hogy lehet egy asszonyt vigasztalni ebben? És ott van Jobb mellett a felesége, és a sátán tudja, hogy miért kell őt életben vinni. Mindez egy napon. Jobb ekkor fölállt, megszagadta köntösét, megnyírta a fejét, azután a földre eső leborult. Jobb szíve megszakadt, megszaggatja a ruháit, minden méltósága oda lett, minden, ami drága volt neki, elveszett. De leborult Isten előtt, és imádta Isten. Leborult az Úr előtt, és imádta őt. És én azt gondolom, hogy az ördögöt ez őrületbe kergette. Mert ő nem ezt akarta látni. És amikor Jobb már nagy levegőt vesz, hogy szóljon, az ördög, fiú, figyeljetek, most fogja káromolni Istent. És Jobb így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Amikor az egész menny figyelt, minden angyal, az ördög és a hordái, mit fog csinálni Jobb? A mindenható figyelt, mit fog mondani Jobb? Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr elvette. Áldott legyen az Úr neve. Nem rázta az öklét. Nem ment el a kocsmába, hogy leígja magát. Nem lett öngyilkos. Hanem leborult Isten előtt, és imádta őt. Jobb elvesztett mindent, de belekapaszkodott Istenbe. Az egyetlen dolog, ami megmaradt neki. Ez a 21. vers, ez egy nagyon jó emlékeztető nekem, hogy amim van, az nem az enyém. Amit Isten a kezembe adott áldásként, az nem az enyém. a dolgok, amik az életemben vannak, én afele csak sáfár vagyok. Az valaki máshoz tartozik. És bizonyos ideig nálam van. Isten odaadja. De el is veheti. Ez igaz minden dolgomra. És ez még igaz a gyermekeimre is. Isten adott nekünk gyermekeket. De azok a gyermekek az övéi. Amikor megszületett Márkó, Dani és Barnabás, és hamarosan majd még egy porongy, azoknak a gyermekeknek a fizikai testének a szülei mi vagyunk, mi adtunk nekik életet így. De azt mondja a Biblia, Ezékiel könyve, hogy minden lélek az enyém, mondja Isten. Minden ember, minden lélek az enyém. Az az örökkévaló maga, ami benne van, hogy Isten életet lehet belé, az Istenhez tartozik. A gyermekeim Istenéi. Minden dolgom az Úr adja, és az Úr elveheti. Az Úr adta, az Úr veszi el, áldott legyen az ő neve. És ez egy olyan jó kis mondat, nem? Hogy az ő adja, ő veszi el, áldott legyen az ő neve, és így megtanulhatjuk. Hát igen, ilyen helyzetben ezt kell mondani. De gondoljátok ezt el akkor elmondani. Amikor elveszett minden. Egy dolgot biztosan mondhatok, hogy át fogod élni, hogy milyen az, amikor Isten ad. Át fogod élni azt is, hogy milyen az, amikor Isten elvesz. De az, hogy az utolsó részét a mondatnak tudod-e mondani, az a te döntésed. Az a mi döntésünk, hogy áldott legyen az ő neve. És azt mondja itt a fejezet végén, hogy még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Szeretnék még egy pár dolgot mondani a könyvről, hogy értsük, és arról, hogy miért van ez az egész. Miért van ez a könyv a Bibliában? Sokszor rossz elképzelés van Jób könyvéről. Azt gondolják, hogy ez a könyv azért van benne, hogy értsük, hogy miért van szenvedés. Hogy miért éri rossz dolog még a jó embereket is. Nem ezért van ez a könyv a Bibliában. Mert ezek a kérdések, amiket Jób szintén föltett, hogy miért, én jó voltam, miért, ezek nem nyernek megválaszolásra. Ezekre nincs válasz. Nem ezért van ez a könyv a Bibliában. Hogyha megnézzük ennek a könyvnek a végét, akkor megértjük. Én Féltől hallottam egy tanítást erről, és nagyon emlékezetes maradt nekem, amit mondott. Hogy vannak könyvek, aminek néha érdemes megnézni a végét, egy kicsit csalni, amikor krimit olvasol, megnézed, hogy ki a gyilkos a végén, és úgy fogod végigolvasni, hát tudtam. Jobb könyvét is érdemes megnézni a végén, hogy mit mond Jób. Mert a könyv egy kicsit zúzós, hogyha úgy sorba olvasod, mi ez az egész. A végén azt mondja Jób, a 42. fejezet 5. verse. Nagyon fontos igevers ebben a könyvben. Eddig csak hírből hallottam rólad, de most már a szemeimmel látlak, mondja Jób. Eddig csak hallottam rólad, Isten, de most már látlak. Azokon keresztül, a dolgokon keresztül, amin átment, ezt tudta mondani. Jób, amikor itt a könyv elején találkozunk vele, ismeri Istent. Ugye? Látjuk, féli az Urat, kerüli a rosszat, egy fethetetlen ember. És Isten nagyon büszke rá. Láttad Jóbot? Láttam. Szóval jön a sátán, és Isten előtte dicséri, hogy hú, hát micsoda ember. És Uram, kérlek, engem ne, jó? Engem ne dicsérjél a sátán előtt. Gábriel előtt dicsérj meg, vagy Mihály előtt, de ne a lelkem ellenség előtt. Rendben? Ne. És gondoljátok el, hogy végül engedélyt kap a sátán, hogy rátegye Jóbra a kezét, és miken megy át Jób? Milyen szenvedéseken megy át? Elveszíti a családját, elveszíti a vagyonát, a jó hírét. Mindenét elveszíti, kivéve az Istennel való kapcsolatát. Előtte Jób élete egy ilyen minta volt. A vezetők, amikor megjelent Jób, felálltak. Mindenki elhallgatott. Amikor tanácsolt Jób, azt mondták, ez a jó tanács. Az előbb olvastam föl nektek. Minden oké volt. Amikor a gyerekei bulisztak, ő áldozatot mutatott be. Hát, ha a szívükben vétkeztek. Mindent irányítás alatt tartott. Minden oké volt. Aztán egy pillanat alatt minden megváltozik. Az egész a feje tetejére áll. Beüt a krach, és azon a ponton kiderül, hogy az ő Isten ismerete az nem volt megfelelő. Hogy nem volt elég neki az, amit addig tudott Istenről. Sok fejezeten keresztül fogjuk látni, hogy Jób beszél Istenről. És látjuk, hogy nem igazán érti Istennek a személyét, a jellemét. Majd Isten válaszol, hogy Jób, egy pár dolgot nem tudsz még rólam. És a végén mondja Jób ezt, hogy eddig csak hírből hallottam rólad, de most már látlak a szemeimmel. Az egészen keresztül, amit erről a könyv szól, Isten megmutatta magát Jobnak, és Jób láthatta Isten. Eddig csak hallottam rólad, hogy milyen vagy, most viszont már látlak. Tudod, hogy Isten azt szeretné, hogy lássuk őt? Ő szeretne a jobb barátunk lenni, hogy ilyen viccesen fogom. Isten azt szeretne, hogy lássuk őt, hogy ismerjük meg őt. És ne csak hírből ismerjük. Minden ember, mondhatnánk, tudja, hogy van Isten. Csak az ostoba gondolja azt, hogy nincs Isten, mondja az ige. Az emberek többsége hisz Istenben. Lehet, hogy ezt a saját képére alkotja. Azt mondja a Biblia, hogy a természeten keresztül lehet tudni, hogy van egy Isten. És bizonyos dolgokat láthatunk Istenből, hogy milyen hatalmas, milyen nagy dolgokat teremtett, milyen bölcs, milyen kreatív, milyen vicces néha, hogy megnézzünk egy vicces állatot. De az az ismeret, amit szerezhetünk Istenről a természeten keresztül, az elég korlátozott, gondoljátok el. Az nem elégíti meg a lelkünket, hogy ezeket a dolgokat látjuk a természeten keresztül. Attól még valaki lehet nagyon frusztrált és nagyon összezavart, hogy így ismeri Istent. Jobban kell ismernünk Istent, mint amit a természetből láthatunk. És ez az ismeret, ez Jézus Krisztusban van. Azt mondja a János első fejezete, hogy senki se látta az Istent. De az egyszülött fiú jött el, és nyilatkoztatta ki azt nekünk, amikor eljött és közöttünk lakott. Jób ismerte Istent, de a történet végére azt mondja, most már látlak. Tudod, hogy Istenről tudni dolgokat nem elég? Hogy valaki vasárnap vagy csütörtökön beszél Istenről neked, az nem elég. Attól, hogyha beüt a krach, még összezavart leszel és elcsüggett. Istent látnunk kell. És el kell jutnunk arra a pontra, hogy Uram, te kell lesz nekem. Te rád vágyom. És ez alapján, a könyv alapján hadd kérdezzem meg, hogy neked mennyit ér az, hogy ismerd Istent? Mennyit mernél megengedni az életedben ahhoz, hogy Istent jobban megismerd? Jobb átélte ezt az egészet, és a végére azt mondta, hogy most már látlak. A Máté evangéliumában van egy történet, már csak 5 perc. Van egy történet, amikor Jézus találkozik egy vakkal. És amikor jön a vak Jézushoz, azt kérdezi tőle Jézus, hogy mit szeretném, mit csináljak? Jézus, vak vagyok, nem látod? De megkérdezi Jézus ezt a kérdést tőle, hogy mit szeretnél, mit csináljak? Ha ma Jézus megkérdezné ezt tőle, te mit válaszolnál rá? Egy nagyon direkt kérdés, mi az, amire vágysz? Mi az, ami a szíved sóvárgása? Mit szeretnél? Ó, hát én egy kényelmes életre vágyom. Vagy, Uram, én szeretnélek jobban ismerni téged. Ezért vagyok itt vasárnap, ezért vagyok itt csütörtökön, ezért olvasom az igét, ezért vagyok imában, én téged akarlak, nem mást, téged. Tamás, ez az ára, amit jobban tőle, ez az ára, hogy ismerjük Istent? Nem. Én nem gondolom, hogy ez lenne az ára. Nem, a kereszténység nem egy ilyen nyomorult élet. De jobb története rámutat valamire, hogy minden mást elengedhetünk, minden mást el lehet veszíteni, minden más elengedhető, kivéve az Istennel való kapcsolatunk. A legfontosabb szükségletünk az Istennel való kapcsolatunk. És ennek fényében minden más eltörpül. Nekem van egy drága családom. Nagyon szeretem a feleségemet, Isten ajándéka, meg a gyermekeim is. Nagyon szeretem szolgálni az Urat, szeretem tanítani az igét. De ezek nem olyan dolgok, amik állandóságot jelentetnek az életemben, mert most vannak, de lehet, hogy valamikor nem lesznek. A legnagyobb szükségletem az életemben az Istennel való kapcsolat. Tamás, miért enged meg Isten szenvedést? Hát ezt ebből a könyvből nem fogjuk tudni megválaszolni. De egy sokkal fontosabb kérdést igen. Nem azt, hogy miért történnek ezek a bajok, hanem hogyha valami van, valami nehézség, akkor azt tudhatjuk, hogy ki van bennünk. Ezt tanuljuk meg ebből a könyvből. nem a miértet, hanem a ki. Ki van velem akkor? Ki az, aki engem soha el nem hagy? Jézus az, aki el nem hagy, és tőlem el nem távozik. Nem a miért kérdés a lényeg. Miért történt ez? Miért történt ez? Amit Jób is újra-újra föl fog tenni. Hanem az, hogy ki? Ki az én megváltom? Ki az, aki velem van? Ki az, aki minden szükségemet betölti? Van egy dal, ami nekem annyira tetszik, angolul van, magyarul nem találtam. Az a címe, hogy Give me Jesus. Add nekem Jézust. Amikor reggel fölkelek, add nekem Jézust. Amikor a halálhoz kerülök közel, add nekem Jézust. Hadd legyen a világ másé, add nekem Jézust. Én szeretném, ha ez lenne a szívünknek a sóvárgása. Hogyha ezt tanítaná meg nekünk Isten az alapján, a könyv alapján. Jobb, nagyon sok mindenen átment is, látta Isten. Na, egy történettel fejezem be nektek. Egy nagyon híres egy dal van angolul, ezt is a Filtől hallottam, és szeretném elmondani nektek, nagyon, nagyon érdekes történet. Az a címe a dalnak, amit írt, hogy ez rendben van az én lelkemmel. És azt, ez az ember, aki ezt a dalt írta, ez egy chicagói üzletember volt, aki nagyon sikeres volt a vállalkozásában, de amikor Chicagóban volt az a nagy tűzvész, amiről biztos hallottatok, akkor ő elvesztette a teljes üzleti vállalkozását. Pár héttel korábban a családban egyetlen fiúgyermek volt, voltak lányai, négy lánya volt, egy fia, az a fiú meghalt pár héttel korábban. És ez nagyon, nagyon megterhelte a családot. És úgy döntöttek, hogy kivesznek szabadságot, elmennek a barátjuk az Angliába. A közeli barátjuk volt D.L. Moody, és meg akarták látogatni őt Angliában. Ez a család főrakta az ő feleségét és a lányait egy hajóra, ami ment át az óceánon, és úgy gondolt, hogy a következő hajóval megy. Ez a hajó az óceánban nekiütközött egy másik hajónak, és elsüllyedt. És egyedül az ő a családjából, egyedül a felesége élte túl. A négy lánya meghalt. Amikor átjutott ez a hölgy az óceán túloldalára, akkor küldött egy telegramot. Két szó volt az. Egyedül túlélte. Ő maradt meg egyedül. A férfi elképzelhetitek, hogy mit élt át. Fölszállt a következő hajóra, és amikor ment át az óceánon, a kapitány megmutatta ennek az embernek azt a helyet, ahol az ő családja elsüllyedt a tengerben. És ott azon a helyen a Szentlélek szólt a szívéhez. És ott adta ezt a dalt, amit mindmáig ismerünk. Hogyha oly nagy a fájdalom, mint a tenger korbácsoló hullám, bármi is legyen a sorsom. Isten megtanított, hogy tudjam ezt mondani. Jól van az én lelkem. Miért enged meg Isten szenvedést? Ezt nem tudom. A miért kérdésekre lehet, hogy itt nem tudjuk meg a választ. De van egy másik kérdés, amire mindig megkapjuk a választ, hogy ki van velem akkor? És ez Jézus. Ő az, aki mindig velem van. Ő az, akire ma nézhetek. Add nekem Jézust, add nekem Jézust. Így énekelt ez a zsoltáros. És nem tudom, hogy lehet, hogy te is ilyen nehéz helyen vagy most, ahol nehézségeket éltél át, vagy éppen szenvedésben vagy. Én azt tudom csak mondani, imádkozzunk most együtt, hogy ne a miérteket súlykold. Ne a miérteket kérdéseidet kovácsold, hanem nézz fel Jézusra. Dávid azt írta, hogy még a halál völgyének árnyéke van, járok is, te akkor is velem vagy. Az biztos, hogy Jézus ott van veled. És azt szeretné, hogy ránéz, és lásd őt. Jézus, köszönjük ezt a könyvet, Jób történetét, és megvalljuk, hogy az ellenségünknek se kívánnánk, amit ez a Jób átélt. De Uram, arra a mondatra vágynánk, amit ő írt le a könyv végén, hogy most már látlak a saját szemeimmel. Uram, mi is szeretnénk látni téged. Szeretnénk téged jobban ismerni, Uram. Azt is felismerjük, hogy az életben, amit néha oly drágának tartunk, azok néha jönnek, néha mennek. Amikor nehézségek között vagyunk, akkor megsokasodnak a miért kérdéseink, Uram. És ezek lehet, hogy nem kapnak választ itt a Földön. De Uram, azt látjuk, hogy biztosan tudhatjuk, hogy Te akkor is velünk vagy. Hogy Te törődsz velünk. Hogy minden hajszálunk száma is megvan számlálva. Te látod az életünket, te ott vagy velünk a szenvedésekben, te ott vagy velünk a nehézségekben, és nem hagysz el. Uram, az az imánk, hogy tanítsd meg a szívünket utánad sóvárogni. Hogy úgy az a dal jöjjön a szívünkből, mint amit az előbb idéztem, hogy add nekünk Jézust. Mi téged szeretnénk, rád vágyunk, Uram. Bocsáss meg, hogyha a szívünk néha más dolgok után sóvárog, mert nem értjük, hogy miről szól az életünk. De ahogy Jobb is mondta, az Úr ad, az Úr elvesz, de áldott legyen az Úr neve. Uram, mi áldjuk a nevedet ma este, mert te hűséges vagy, Uram, te nem hagyod el a népedet, te váltságot szereztél nekünk a kereszten, és vissza fogsz jönni értünk. Köszönöm, hogy történhet bármi, akár egy szívroham, akár egy anyagi csőd, akár bármi, Uram, az életben beüthet, de a mi Istennel való kapcsolatunkat nem veheti el tőlünk senki. És Uram, engedd, hogy ennek fényében éljük az életünket, és ennek a sorrendjébe állítsunk minden mást is az életünkben. Hogy a veled való kapcsolatunk legyen a legfontosabb. És hogyha valami más kapcsolat híján vagyunk, akkor is tudjuk, hogy a legfontosabb a miénk. Isten szeretete a miénk, Isten jelenléte velünk van. Áldunk téged ma, Jézus, és dicsérünk téged a jóságodért. A te nevedben imádkoztam. Amen.
Amen.